Kedves testvérek, János harmadik levele van soron, olyan rövid ez a levél, hogy kár ketté törni. Én az egész rövid kis levelet fel fogom most olvasni. Tehát János harmadik levele. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid, köszönts te is barátainkat név szerint. Testvérek, ez valóságos levél, bár sok kérdőjel van ezzel a rövid levéllel kapcsolatosan. Nem tudni, hogy igazából ki írta, azt se tudni pontosan, hogy kinek írta. Magát úgy mutatja be, hogy a presbiter, tehát ez a tisztségének a neve, nem a személy neve, és azt sem mondja meg, hogy kinek küldi ezt a levelet. Hát nyilván egy konkrét levél volt, és akik vették a levelet, tudták, hogy ki az a presbiter, és a presbiter tudta, hogy kinek kell írni, kinek a címére kell elküldeni ezt a levelet. János harmadik levele van, első, második, harmadik levele van, János evangéliuma, és van a Jánosnak tulajdonított apokalipszis. Hát ezt a jelenések könyvét ezt ki kell iktatni, mert ez egész más ügy. Ez az első négy viszont valóban kapcsolatban van egymással, az evangélium és ez a három levél. És most valamit elmondok abból történetileg is, hogy mit jelent ez a négy, négyes egység, evangélium és három levél. Ez a Biblia tudósok szerint egy külön kis vagy nagy csoport volt az összkereszténységen belül, és eléggé lehet időben elhelyezni, hogy mikor is keletkeztek ezek, evangélium is, meg a három levél is. Nagy fordulat történt a kereszténységben, amikor ezek az iratok születtek. Az első század történetét így lehet ketté osztani, hogy az első menetben volt a nagy győzelmek sorozata, a misszió futótűzként való elterjedése. Ez volt az első rész, ez körülbelül Krisztus után 70-ig tartott, nagyjából Jeruzsálem pusztulásáig. Aztán onnan kezdve a század végéig egy egészen más probléma jelentkezett a kereszténységben, és ez a jánosi írás együttes, ez már ezzel a második problémakörrel foglalkozik. Tudik, az első problémakör volt az, hogy hit és hitetlenség. Pál apostol volt a legjellegzetesebb alak ebben az első periódusban. Hit és hitetlenség. Ebbe beletartozott az, hogy Mózes és a törvény szerepe a hitben, de kitisztult az evangéliumnak az üzenete, törvénytől, Mózestől szabad evangélium, örömüzenet az Isten ingyen kegyelméről. Ez volt tehát az első időszak, a győzelmek sorozata. Hát ebben az volt az egyik jellegzetesség, hogy siessünk, mert hamar visszajön Jézus. Ezt lehetett mondani Krisztus után 70-ig, de már akkor nagy kérdőjelek jelentkeztek, mert közben meghaltak keresztjének, akiknek azt ígérte Pál, hogy nem lesz testi haláluk, hanem elragadtatnak. Meghaltak emberek egyre többen, és elkezdődött a másik periódus a kereszténységben, a győzelmi menet után. Igazában légüres térbe került a kereszténység, mert nem teljesedett be ez az ígéret, hogy Jézus visszajön, ezzel befejeződik a történelem. Nagy elbizonytalanodás támadt, gúnyolódások szólaltak meg, olvassuk is a Bibliában, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, kérdezi gúnyosan az ellenfelek. Tehát ebben a második periódusban szintén harc van, de mondom, amint az első az volt, hogy hit és hitetlenség, ebben a második periódusban a küzdelem ez volt, hogy az igazi hit és a tévtanítás. Itt már nem volt szó, nincs szó, ebben a levélben sincs szó hitetlenekről, itt a tévtanítókról van szó. Ezt a légüres teret, hogy tudnék, hittünk fanatikusan, hogy jön Jézus, és nem jött Jézus, és légüres térbe kerültünk, ezt hogy lehet kitölteni valamivel, mivel lehet kitölteni? Hát itt keletkeztek aztán az ortodox tanítások és a tévtanítások, és a János levelei, mind a három levél tulajdonképpen a tévtanítókkal való harccal van tele. Egy szó sincs ateisták, a hitetlenekről, pogányokról, csak is arról van szó, hogy a Krisztus ügyén belül vannak tanítások és vannak tévtanítások, és ezek a levelek arra céloznak, hogy a tiszta tanításnál tartsák együtt a nyájat. Pontosan azok a feszültségek és azok az indulatok keletkeztek akkor, amiket akár a mai időben itt Magyarországon élhetünk át, tanítás és tévtanítás, általában mindenki a magáét tekinti tévedhetetlen igaz tanításnak, a többi a tévtanítás. Ez még magában nem volna baj, ha indulatok is nem keverednének bele a dologba. Az indulatokból tisztátalan dolgok, gondolatok születnek. Itt egy kicsit, ha ilyen szemmel olvassuk ezt a három levelet, akkor kiderül, semmi újat nem tudunk ma produkálni, már akkor ezeket mind produkálták. Tudnék, szeretetlenség, ítélkezés, kirekesztés. Megjelenik a levelekben az, hogy Antikrisztus. Tehát ki az Antikrisztus? Nem a Jelenések könyvében ismeretes Antikrisztus, hanem Antikrisztus mindenki, aki nem fogadja el, hogy testben jött el az Isten. Hát az Antikrisztus itt a levelekben egy tanítási fogalom. A tév tanítókra ráragasztott bélyeg. Ti az Antikrisztus tanítványai vagytok. Jól lehet, azok magukat kereszténynek, hívő kereszténynek vallották. Csak éppen ezt nem fogadták el, hogy az Isten valóságos emberi testben jött közénk. Egyébként elfogadták, hogy Jézus, Isten fia, Krisztus, szóval mindenféle egyébben azonosak voltak. Persze voltak aztán egyéb eltérések is, de azért egy kicsit vaskos dolog, kicsit súlyos az, hogy Antikrisztusnak bélyegezték, csak azért, mert a hittan van egy tételt, nem fogadtak el. Tehát aztán a többit is olvashatjuk, amit ma találunk. Van ilyen megkülönböztetés, hogy halálos bűn és nem halálos bűn. A katolikus egyház ezt ma is a dogmatikájában érvényesíti, teljesen eltérően attól, amiről itt szó van. Tudnék, ma, ha azt mondjuk, hogy halálos bűn, meg nem halálos bűn, akkor azt mondjuk, hogy a nagyon súlyos bűnök, mit tudom én, vérfertőzés, egy homoszexualitás némelyek szerint, de ezek a nagyon súlyos erkölcsi kihágások, ez az antikrisztusi, és hát az, hogy valaki egy kicsit lop, egy kicsit hazudik, egy kicsit paráznál, az nem olyan komoly, az a nem halálos és halálos, az, hogyha aztán igazán belevaló nagy bűnöket követel, hát itt szó sincs erről, hanem itt megint csak az, hogy halálos bűn az, hogyha nem fogadják el Jézust a testben megjelent Isten fiának, az összes többi bocsánatos bűn. Tehát amit a katolikus egyház odasorol, hogy halálos, az mind-mind bele van foglalva, hogy nem halálos. Halálos viszont az, hogyha valaki Jézus nem fogadja Isten fiának. Tehát itt is dogmatikai a különbségtétel. És hát aztán ebből következnek a többi parancsolatok, az ilyeneket, azt mondja, ne fogadjátok be a házatokba, tehát a teljes szakítás, kegyességi irányzatokra gondoljunk, ma ez megvan, ne fogadjátok be a házatokba, megszakítani a teljes közösséget, ne is köszöntsétek. De én is átéltem, nem most jól régen, hogy egy ilyen gyűlésen nyújtottam a kezemet valaki felé, és nem fogadta el a kezemet, nem volt hajlandó kezet fogni velem. Mert nyilván én halálos bűnbe vagyok valószínűleg, vagy valamit. Na hát azért mondom, hogy nem ismeretlen dolgokról van szó, és amit ma csinálnak, annak megvan a bibliai háttere. Széttöredezett a kereszténység, és elkezdődtek a dogmatikai csatározások, de ismét mondom, itt már nem a misszióról van szó, mert keresztjénekkel vitáztak, és ez jellemezte a következő évtizedeket be, egészen a második évszázadnak jó a közepéig, meg továbbra is, mert aztán nem is szűnt meg onnan kezdve ez a viaskodás a kereszténységen belül. Ezt csak azért emlegetem, hogy nehogy azt gondoljak, hogy az a szép első kereszténység, ott bezzeg egység volt, ott bezzeg szeretet volt, ott bezzeg Szentlélek volt, hát szó sincs róla. Ott bezzeg emberek voltak ugyancsak, és ott bezzeg nagyon tisztátalan indulatok voltak a keresztények körén belül is. És hát ez a harmadik levél is erről tanúskodik, ennek a korszaknak a terméke, amikor tanítás és tévtanítás viaskodott egymással. Nincs persze arra lehetőségünk, hogy itt egészen teológiai, szakmai erődást tartsak arról, hogy mik voltak itt a feszültségek, de azért némi megjelölést csak kell mondanom. Hát a nagy szó itt, ami összefoglalja a másik oldalt, a gnózis, a gnoszticizmus. A gnózis görög szó, magyarra fordítva, egyszer ismeretet jelent. gnosztikusok, azok, akik az ismeretre tettek föl mindent. Egy kicsit megfeledkeztek Pál apostol szavára, aki szintén sokra becsülte az ismeretet, de azt mondotta, hogy az ismeret rész szerint való. 1 Korintus 13-ban az ismeret nagy érték, de rész szerint való. Ezek pedig a gnosztikusok azt mondták, hogy maximális ismeretük van, és mindent átölelő ismeretük van. Ez volt az ő tanításuk. Na most tudni kell, hogy volt profán gnózis, gnosztikus mozgalom, és volt keresztény gnózis, keresztény gnosztikusok. Hát a viaskodás nyilván a keresztény gnosztikusok között volt. De tudni kell, hogy ez az egy leágazás a nagy gnosztikus mozgalomról, mert valóban a Krisztus utáni első század vége, második század teljessége szinte egészen a gnosztikusoknak a jegyében telt el. A pogányok is a gnoszticizmust vallották. Erről mondhatnék több dolgot, de talán mondok is legalább három dolgot itt magamnak följegyeztem, hogy mi jellemezte a gnosztikusokat. Ez a három, az egyik az, hogy a jelen volt számukra a minden. Nem ismerték azt, hogy történelem, hogy kezdett, teremtés, eszkaton, világvége. A gnosztikusok egy körforgásban látták a világot, mint ahogy tavasz, ősz, nyár, tél egymást követik. Hát a gnosztikus azt mondja, örök jelenben vagyunk. Tehát a jelennek a valósága betöltötte őket. Ez azért volt kínos a keresztényeknek, mert a keresztények nem tudtak feleletet adni a jelenre. Mert az arról volt, hogy jön Jézus és elvisz minket. A keresztények a jövőben éltek, akik kitartottak az eszkatológus reménységbe. Azoknak nem volt jelenük. Visszatekintettek a történeti Jézusra, de igazából a fanatikus hitük az volt, hogy nem számít, itt semmi nem számít, hiszen jön Jézus. És a gnosztikusokkal szemben óriási hátrányba kerültek, mert a gnosztikusok tudtak a jelenről. Keresztények nem tudtak a jelennel mit csinálni. Csak az, hogy várjuk Jézust. Tehát itt a gnosztikusok óriási előnyre tettek fel, és ki is használták, és nem véletlen, hogy szinte benyelte a gnózis a kereszténységet, mert ebben a légüres térben nem lehetett sokáig élni, hogy hát most még nem, de holnap után csak jön Jézus. Ebben a légüres térben nem lehetett sokáig létezni, csak föl kellett fedezni, hogy van jelen. És valamit csinálni kell a jelenben, úgy, hogy ez a jelen ez egy komolyan veendő valósága jelen. A gnosztikusok komolyan vették. Nem egész erről külön kellene beszélni, de most maradjunk annál, hogy keresztényekkel szemben ők tudtak mit csinálni a jelennel, keresztények nem tudtak mit csinálni a jelennel, mert az eszkaton diktált nekik mindent, tehát például a szerelmi élet, házasság, család, gyerek, nősülés, ezt mind az eszkaton felnézték, hogy arra kicsi időre nem érdemes. Nem érdemes megnősülni, nem érdemes elválni, hiszen úgy is jön Jézus. Hát ez nem használható recept, akkor, hogyha van idő, ha van jelen. Tehát onnan a gnosztikusok nem véletlenül győztek a kereszténység felett, amíg a kereszténység nem tudott mit csinálni a jelennel. Aztán később megtanulta, már Lukács kezdte a tanítást, hogy rendezkedjünk be, hogy van idő, már tudni, van történelem, és lesz vége az időnek. De a gnosztikusok ezt nem tudták, ők a jelenben éltek, és ezzel egy bizonyos időben fölénybe kerültek a keresztényekkel szemben. A másik jellegzetessége a gnosztikusoknak a dualizmus volt, test és léleknek az éles szembeállítása. A keresztény gnosztikusoknál érdekes módon ők elfogadták, itt van Jézus, az Isten fia megváltó, de hát mit csináljunk, hogy Betlehemben született egy szegény kis gyerek, aztán felnőtt ácsmester lett. Itt megint ki kellett védeni ezt. A dualisták azt mondták, hogy a test az semmi, nem ér semmit, a lélek ér valamit. Tehát Jézusnak teste volt. Testében szenvedett, meghalt, testében föltámadott, testileg, valami testi módon föltámadok. Na erre a gnosztikusoknak kialakult egy külön tanítása, úgy nevezik, hogy doketisták, ami azt jelenti, hogy úgy oldották meg ők a Jézus problémát, hogy az csak látszat, hogy testben itt járt közöttünk az Isten fia, mi abba illúzióba, abba tévedésbe estünk, holott az csak egy buborék volt, ami szétpattant a mennybe menetelnél. Jézusnak sohasem, a megváltó Krisztusnak sose volt valóságos teste. Úgy vélték doketiszták, ez azt jelenti, hogy a vélekedés. Tehát a gnosztikusok dualista módon éltek, a jelenben éltek, dualista filozófiát vallottak, és igazából a harmadik pedig az, hogy önmegváltásban éltek. A gnózis az egy olyan emberi képesség, amit hogyha eléggé elmélyítek, akkor üdvösségre jutok általa. Nagyon érdekes, itt egy nagy átugrás 2000 év után. A mai misztikusok és gnosztikusok, mert ma is vannak gnosztikusok, szintén azt vallják, hogy nem kell nekünk különös megváltás, csak befele kell a csiga lépcsőn, lefele, mind mélyebbre menni, és elég mélyre mentem le, az ismeret, a gnózis megvált engem. Na mondani, egy nagyon hatalmas szellemi mozgalom volt, csodálatos képviselői voltak, és volt profán, gnosztikus, és beszivárgott ez a keresztények közé, és lett keresztény gnózis. És hát itt vagyunk a János leveleinél, János ezekkel a keresztény gnosztikusokkal viaskodik. És mondom, azt mondja, hogy, és itt most már megértjük azt, hogy miért hangsúlyos ez, akik nem fogadják el, hogy testben jött közénk az Isten, azok az antikrisztus emberei. Tehát a gnosztikusokkal szemben ez a jánosi levél nagyon is hangsúlyos, igenis Jézus ember testben jött, és ember testben halt meg. Tehát ez mutatja a gnosztikusokkal való vitát, hogy külön hangsúlyt tesz, és azt mondja, hogy antikrisztus az, aki hisz ugyan a Krisztusban, csak azt nem hiszi el, hogy valóságos emberi testben járt itt közöttünk. Na hát a János harmadik leveléről csak néhány mondatot, ez valóságos levél, egy bizonyos testvéri közösségnek, egy gyülekezetnek, ahol öröm is volt, meg gond is volt. Öröm volt az, hogy befogadták a vándor prédikátorokat, a vándor evangelistákat, és gond volt az, hogy meghasonlás volt a gyülekezeten belül. Volt egy önkényeskedő gyülekezeti tag, szintén keresztény, csak önhatalmúak, szinte magát nevezte ki pápának, és tévedhetetlennek, és keresztény volt ugyan, de nem fogadott el közösséget, nem vállalt közösséget a többi keresztyénnel. Demetrius az, aki befogadta a keresztényeket. Elképzelhető, hogy Demetriusnak szólt ez a levél, vagy ő vitte el ezt a levelet a gyülekezetbe, és Diotrefész volt a másik, ez az önkényeskedő keresztény, aki nem fogadta be ezeket a vándor apostolokat, nem fogadta be ennek a írónak, a presbiternek, aki itt lehet, ennek a küldöttét sem. Mert úgy tűnik, hogy mielőtt a levél odaérkezett volna, ő küldött valakit, és azt se fogadta be a Diotrefész. Egy kis betekintés ez a levél az akkori helyzetbe. Mi ebben az üzenet, mi ebben az ige, mi ebben a tanítás a mi számunkra. Hát az, hogy a kereszténység bizony kezdettől fogva emberekből gyülekezett össze, és ezek az emberek Isten hatásokat kaptak, hatalmasat némelyik, de ezeken az Isten hatásokon belül megmaradtak embereknek. És az apostolok is megmaradtak embereknek, őket is elfogta az indulat, ők is ismertek bizony ilyet, hogy kizárás, elhatárolom magamat tőlük, be se engedem a lakásomba, nem is fogok kezet vele. Ez sajnos kezdettől fogva hozzá tartozik a kereszténységhez, mint emberi nyomorúság. Nem lehet meglepődni, hogy a legmagasabb ébredési jelenségekben is ismeretesek voltak az emberi jelenségek. Nem szabad megbotránkozni rajta, mert ime kezdettől fogva ez volt, de nem szabad megbékélni se vele, hanem igenis meg kell találni a különböző kegyességi irányzatok, ugye most ez a divatos kifejezés, meg kellene találni a közösséget. A gnózissal szembe pedig csak annyit, és ez elég is, annyit, hogy nincs önmegváltás. Az ismeret sem elég ahhoz, hogy az ember megváltott ember legyen, hanem a kereszténység egészséges formája ebben az összefüggésben, most már onnan átemelve a 20. századba, hogy igenis a jelent komolyan kell venni, de a jelennek a gondjait, nehézségeit valóságos Szentlélek erőkkel kell megoldani. Számomra itt fényesedett föl ennek a levélnek az üzenete. Tehát még egyszer, a jelent komolyan kell venni, és tudomásul kell venni, hogy a jelennek a feszültségeit nem tudom én magam feloldani, hanem Szentlélek áldás kell. Szentlélek erőkkel benne élni a valóságos jelenben. Ez ennek a levélnek az üzenete, mondom, a történeti hátterét is bele kalkulálva. Hajtsuk meg a fejünket.